tu. Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Beke Csilla tanárral, mentálhigiénés szakemberrel, biblió- és pszichodráma vezetővel Balogh Bernadett beszélget. A beszélgetés folytatását, második részét hallják.
Ha olyan dolgokról kérdezlek, amelyek a legnagyobb örömeid az életben, olyan dolgokról, amiket ajándéknak tekintesz magad körül, akkor kiket vagy mi mindent sorolnál fel?
A legelső ajándék Daunel János atya volt, akit említettem, hogy az egyetemi templomban. Ő egy szalézi atya volt. Nekem ez egy óriási dolog, Tina Turnert is azért szeretem például, amikor az emberek már úgy leírják magukat, haj, már 40 éves vagyok, én már 50, én már 60, ugye Tina Turner is 40 fölött lett világsztár. Hát János bácsi meg nyugdíjaztatták az egyetemi templomba, és ő akkor kezdte el ezt az egészet felépíteni, amikor más papok hátadőlnek, hogy jó, hát akkor innentől a nyugdíjas csendes éveim következnek, és majd olvasom a nem tudom, Szentírást, vagy a sportrovatot, vagy kinek milyen hobbija. Akkor János bácsi azt mondta, hogy gyerekek, zenekar, énekkar, hangszerek, közösség, és onnantól felépített egy olyan énekzenekart, ami a mai nap is 150 főt számlál, legalább, ha jól tudom. Szóval ő volt egy nagy ajándék az életemben, hogy az ő kezei közé kerülhettem, és ott megélhettem ezt a zenében, megtalálom Istent. A közösség az a terep, ahol nekem helyem van, ami miatt én olyan jól érzem magam itthon, hogy nincs az a semmi, hogy én innen elmenjek, mert olyan gyökereim vannak, és olyan közösségem és barátaim. Most már más a közösségem, tehát nem az egyetemi templom, onnan sajnos el kellett jönnöm, majd ezt is elmondom, de hát azért majdnem 30 évig, tehát hogy ez egy nagyon meghatározó. Úgyhogy ő volt az első ajándék. Másodiknak említhetném a karnagyaimat, amit már mondtam, Farkas Marit, meg, vagy ahogy mi mondtuk, Fari Marit, meg Arany Jánost, aki a Verespálnéban volt a karnagyunk, mert én tényleg a kórus éneklésben sokkal többet kaptam annál, mint hogy most kívülről fújok 80 kórus művet, az alcólamot. Tehát ez nem ennyi volt nekem. Ez egy életszemlélet volt, egy fegyelem, egy istenélmény, egy igazi harmónia kis szelete az életemnek, úgyhogy őket említeném. És az egyetemem német szakon kimentünk NDK-ba, akkor volt utoljára NDK, 1989, tulajdonképpen most már így utólag hálás is vagyok, meg büszke is, hogy én még így az utolsó svungba beleestem. 120-an mentünk ki Jénába, és egy kísérő tanár jött velünk, Arga Péter Piusz, aki akkor még tanárként volt ugye jelen az életemben. Ő felvételiztetett, mert ő is lengyel-német szakos volt, és mivel én is lengyel-német szakra felvételiztem, ő ült ott, és sose felejtem el, hogy ott rágtam a körmümet, amikor vártam, hogy kijöjjön, és megmondja, hogy hány pontot kaptam, és akkor odaadta a papírt, vagy mondta, már nem is emlékszem, de mondta a maximális pontszámot, és utána mondta, hogy többet sajnos nem tudunk adni, és ezt annyira kedvesen mondta, hogy úgy akkor emlékszem, hogy úgy egy ilyen nagy kőszikla így lehengeredett a szívemről, és akkor nagyon szívembe zártam már akkor őt, és ő jött velünk kísérő tanárnak. Ó, hát mondom, ez remek, akkor egy ilyen tanára leszünk fél évig, és ő Pannonhalmi Bencés volt, úgyhogy ő azt mondta, én nem tudom, hogy itt kihívő ebből a 120 emberből ki nem, de az én szobámban minden este 8-kor zsolozsma, aki bújt, aki nem. És nekem itt kezdődött az egy nagyon fontos fejezet az életemben, hogy minden nap fél éven keresztül oda mentünk 15-en, ez volt a brancs, úgy hívtuk magunkat, két fiú szegények és 13 lány, és minden este zsolozsmát mondtunk. Nekem az egy új imaforma volt, én addig ezt nem imádkoztam. Ott megértettem, hogy a szerzeteseknek ez miért adja a napuknak azt a nagyon fontos vázát, amitől ők úgy egyben tudnak maradni, úgy egyben tartja a napjukat, az életüket, mert már nekem pusztán ez a napi egy is egy olyan szikla volt az életemben, ami addig ismeretlen volt. Tehát ennek a zsolozsmának az élménye, ezt mindenképpen a Piusznak köszönhetem. És még egy nagyon fontos dolgot köszönhetek neki, hogy megismertetett a szemlélődőimával és Jálics atyával, akit szintén nem ismertem addig. Kezembe nyomta a könyvét Jálics Ferenc atyának, és mondta, hogy jön lelki gyakorlatokat tartani, akkor még Szombathelyre, később Tahiba, aztán úgy tudom, Dobogókön folytatta ezt, de én még Szombathelyre mentem, és ott megtaláltam valami nagyon fontosat, megint csak Jálics atya által, hogy ez a sok minden, ami bennem van, az nem baj, hogy ott van. Tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog, de ugye ott nem szabad beszélni egy hétig. Hát ez eleve egy nőnek, hát kész. Tehát egy hétig csendben lenni, és ennek a misztériumát ott megérezni, hogy akkor is micsoda kapcsolatok épülnek ki szó nélkül azokkal, akikkel együtt vagyok egy hétig, hogy önmagammal micsoda poklokat és mennyországokat járok be, közben teljesen csendben vagyok. És hozzá be lehetett menni napi 20 percre, ha nagyon akartál. És én nagyon akartam, mert én tele voltam kérdéssel, és nagyon beszélni akartam. Jálics atya ült velem szemben, ilyen vizes kék szeme volt, ilyen átható, gyönyörű, világos kék szeme, hófehér haja, már akkor is öreg volt, hát azóta meg már nagyon-nagyon öreg, de már akkor is ilyen szép, kedves öreg ember volt, és ült velem szemben, figyelt, és azt mondta, amikor én mondtam, nem baj, szabad így lennie. És annyira egyszerű mondat volt, én meg ott ültem, és tulajdonképpen ezzel le is fegyverzett, mert akkor már nem volt miről beszélni, mert ugye, ha nem baj, hát akkor most miért beszéljünk róla. Nekem ez nagyon nagy élmény volt. Az, hogy amikor az emberben az a sok minden benne van, arra szabad úgy gondolni, hogy nem baj, hát ennek szabad bennem lennie. Az a kérdés, hogy majd mit hozok ki belőle, hogy nézek rá, mit kezdek vele másnap. Ezek már más kérdések, de hogy ott vannak, az nem baj. És akkor ez így Jálics atyától. Ő nekem egy nagy ajándék volt, és utána még háromszor elmentem ilyen szemlélődő lelki gyakorlatra, amit nem építettem be az életembe, nem meditálok sajnos nap, mint nap, rám férne, de mégis egy nagyon fontos életszemléletet kaptam ezáltal, és nagyon szeretek egyedül lenni. Ritkán adatik meg, nagyon vágyom rá, és valószínűleg az ebből fakadt, a csendből jövő gyümölcsök, azok ott alapozottak meg, úgyhogy Jálics atya még ez a személy, és később Feri, de hát őről már beszéltem, tehát, hogy tényleg ott a Terézben egyszer csak kinyílt egy másféle világ, ott nagyon önmagam tudtam lenni a Terézben. Ilyen felszabadító érzés volt ott, hogy annyiféleképpen tudunk keresztények lenni, és hogy nem csak egyetlen egy út van, hanem ezen belül is rengeteg. Úgyhogy ez sokat adott. És aztán eljutottam, azt hiszem, most már a mostani életemhez, ahol nagyon nagy ajándéknak tekintem azt, hogy Tampu Ababej Józsi atya, aki ott a plébános volt Ligetem, mindig olyan kedvesen rám integetett az autójából, pedig én nem is oda jártam, hanem ugye az egyetemi templomba, de hát látásból ismertük egymást. És akkor én egyszer csak azt mondtam, hogy itt vagyok, itt van ez a három kicsi gyerek, akiket felkeltem vasárnap reggel 7-kor azért, hogy becuccoljak velük a belvárosba, ott ne találjak parkolóhelyet, és bevigyem őket egy olyan közegbe, ami nekem nagyon sokat adott, de ők senkit nem ismernek ott. Miközben itt van egy percre tőlünk, egy nagyon jó kis templom, egy nagyon aranyos plébánossal, és mi itt élünk. És akkor jött egy ilyen nagyon nehéz döntésem, hogy akkor jó, új élet. Tehát akkor lezártam a Dombuszkós múltamat, természetesen nagyon szeretem azokat az embereket, és vágyódom is vissza közéjük, és örök hálával gondolok rájuk, Benyusokra, mindenkire, akikből kinőttem, és akiktől kaptam azt, amivé lettem. De egyszerűen nem volt életszerű az, hogy én valahol egy külvárosban élek, és én mindig mindenre bemegyek a belvárosba. Úgyhogy ott ez 7 éve volt. És akkor 7 éve én a Józsi atyának tulajdonképpen a kedves kis autóból kiintegetésére, nem biztos, hogy ennek szánta, de úgy döntöttem, hogy akkor Rákosligetre teszem át a vegyértékeimet, ami akkor ugye felszabadult, és akkor ott elkezdtem tulajdonképpen azokat a dolgokat, amikhez értek, közösséget építeni, énekelni, gitározni, gyerekekkel lenni, és hát ebből egy csoda nőtt ki. Tehát a Ligeti Gyöngyök, akik most, hát most voltunk nyaralni, 72-en voltunk, de tavaly 92-en, mert most egy pár család nem tudott eljönni, tehát tulajdonképpen, ha mindenki ott van családos, túl 100 ember számlál, és mindez 7 év alatt, úgyhogy nem volt gyerek még ott a gitáros misén, amikor én oda mentem. Én ezt egy óriási ajándéknak élem meg. Józsi atyának az, hogy bizalmat szavazott nekem, mindenben támogatott, befogadott, erősített, szeretett, bízott, és ettől én szárnyakat kaptam, és a férjemnek az, hogy elviseli, az, hogy egy csomó minden dolog otthon nem készül el, mert nekem néha a prioritás listámon az hátrébb csúszik. Őt is néha úgy érzem, hogy szenté kéne avatni. Tehát tulajdonképpen a nagy ajándék az most az, hogy ez a közösség így él és virul, és kibomlóban van, és virágzik. És a gitáros misén, a diák misén nagyon sokan vannak. És idősek is, és szeretik, és ülnek, és nem baj, ha egy picit csiszatolnak a gyerekek a kottával, meg leejtik a triangulumot, meg odasúgnak a izé, és hogy ez ezzel együtt nekik egy óriási élmény, és sokan vannak. Úgyhogy nekem ez mindig egy nagyon fontos küldetésem volt, hogy szerettessük meg a Szent Misére járást a gyerekekkel, és szerintem ehhez ez a gitáros mise, ez egy zseniális út, mert elkezdenek aktív részeseivé válni a Szent Misének, és szépen megtanulják, hogy hogy megy, és utána már gitár nélkül is rendben van a Szent Mise. Tehát azt látom, hogy ezzel úgy be tudom őket csábítani, és utána ott maradnak. És ez nagyon jó. A Juverka, ami a saját lányaimmal egy együttesünk. Ez úgy van, hogy 6 vagy 7 éve, amikor a Pálferinél bevittem a együtt éneklés örömét, így abba a csapatba, és ott annyira jól együtt maradtunk 8-an, hogy 4-es-6-os néven mi 15 évig ilyen vokál együttesben énekeltünk, természetesen csak barátoknak, meg csak évente egyszer, de hát akkor is 15 évig mi összejártunk próbálni. És mikor annak vége lett, akkor olyan űr támadt az életemben, hogy se a templomi zenekar nincs, se a Viktória, már a 4-es-6-os sincs, és tulajdonképpen este én imádkozom a gyerekeimmel, úgyhogy énekelek a gitárral, de hát azért az mégse ugyanaz. És akkor egyszer csak fölkaptam a fejem, amikor már a legkisebbnek, megmondtam, hogy te énekelj altot, és a másik 2 szopránt, és én beénekeltem a tenort. A férjem ő nem tud külön szólamot énekelni, úgyhogy ő a főszólamokat erősíti, meg időnként dobol a földön. Egyszer csak megszólalt 3 szólamban egy tezéi dal, mikor gitáron kísértem, akkor így rájuk néztem, veletek fogok énekelni. És egy családi kórus lett, az a neve, hogy Juverka, Julcsi, Veronika, Katica, tehát a 3 lányomnak a nevéből lett Juverka, és ott a helyi művelődési házban én gondoltam egy merészet és egy karácsonyi koncertre mondtam, hogy akkor mi szeretnénk adni. Mondjuk az nem innen indult, mert egyszer oda hívtak gyereknapra. Látták, hogy ott jól értek a gyerekekhez, gitározgatók, és az annyira és szabadtéri lett volna a program, és elerett az eső. És mondták, hogy hát akkor be kéne menni a nagy színpadra. És akkor kicsit úgy voltam vele, hogy jó operettes múlt ide vagy oda, de hát azért itt arról volt szó, hogy egy sátor alatt 10-15 gyereknek, aki épp nem vatta cukrot eszik, így énekelgetek. Arról nem volt szó, hogy be kell menni egy nagy színpadra, és szembe kell nézni 400 szülővel. És bementem, improvizáltunk a lányaimmal, most ez, így, úgy, ezért, és annyira tetszett nekik, hogy innen jött az, hogy amikor mondtam, hogy tulajdonképpen én egy karácsonyi koncertet így a lányaimmal szívesen adnánk, akkor azt mondták, hogy jó, és az első pár évben ingyen odaadták a művelődési házat, én se kértem pénzt a belépőkért, tehát mindenkinek ez így jó volt, mert a művelődési háznak is nagy közönséget bevonzott, és tulajdonképpen ez egy ilyen teljesen karitatív és örömből táplálkozó dolog lett, és annyira nagy sikere lett, hogy tavaly már nem volt elég egy koncert, pedig 380 férőhelyes a műfáz, hanem 2 kellett tartani, és még így is nem fér be egy csomó ember. Most már ugye nyilván pénzért, tehát, hogy már rendesen jegyet kellett szedni, kifizetni, tehát, hogy már ez egy picit komolyba megy. De egy szó, mint 100 mi a lányaimmal annyira jól ráéreztünk valamire, amire megint csak van igény, hogy adventben van egy Juverka koncert, amire már októberben elkezdik lestipistopizni a jegyeket, ahol egy picit mindig beszélek, énekelnek külön a lányaim együtt, eljön az unokatestvérem, eljön az unokahúgom, ők is ügyesek, ők is énekelnek, és tulajdonképpen amatőr, de már azért a nagyon amatőrhöz képest nagyon profi. Tehát egy ilyen profi amatőr, vagy nem is tudom, hogy mondjam. A férjem szerint időnként, amikor elvesztem a fonalat, és elkezdek össze-vissza hablatyolni a színpadon, akkor azért nagyon amatőr, de amikor kinyitjuk a szánkat, és elkezdünk énekelni, akkor meg már hibátlan néha. Úgyhogy ez a Juverka, amire nagyon büszke vagyok, és most készült egy olyan CD-nk, amivel végre úgy el is büszkélkedhetek, mert hogy ez teljesen saját, Nánási Péter a zeneszerző, én vagyok a szövegíró, tehát mindent saját magunk csináltunk, És ezen a CD-n kérdezte a zeneszerző, hogy mi az, amiről mindenképpen szeretnél énekelni. Hát mondtam, hogy 12 dalból egyet mindenképp Istennek szánnék. Tehát, hogy tudom, hogy ez nem egy egyházi formáció, ez a Juverka, bár mindegyikünk hisz Istenben, meg a koncert sem egy egyházi koncert, de én ott le akarom tenni a voksomat, hogy nekem ez fontos, úgyhogy egy dal az Istené.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további áldást kívánok a szolgálatodhoz.
Köszönöm szépen.
Tenyeredben tartasz, támaszkodom rád, király vagy te minden felett, még sincs koronád. Végtelen vagy, s öröktől fogva való.
Csilla tanárral, mentálhigiénés szakemberrel, biblió- és pszichodráma vezetővel, Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu